felnőtteknek már sokkal komolyabbra fordítom a szót, bár ez is nagyon komoly dolog. A történet, amivel a mai délelőttön készültem, Mózes első könyve 44. fejezetének első 13 verse, egy nagyon-nagyon ismert történet, de azt gondolom, hogy nem lehet a Bibliának egyetlen verse se annyira ismert, hogy ne adhasson Isten mindig új és új napra kész üzenetet belőle. Mózes első könyve 44. fejezetének az első 13 versét olvasom. Mózes első könyve 44. fejezetének az első 13 verse. Azután megparancsolta József az ő háza gondviselőjének mondván, töltsd meg az embereknek zsákjait eleséggel, amennyit elvihetnek, és mindeniknek pénzét tedd zsákjába, a zsákjának szájába. Az én poharamat pedig, az ezüst poharat tedd a legkisebb zsákjának szájába, gabonájának árával együtt. És az József beszéde szerint cselekedett, amint beszélt. Reggel viradatkor elbocsátának azok az emberek szamaraikkal együtt. Kimenének a városból, de nem messze haladának, amikor mondta József az ő háza gondviselőjének. Kelj fel, siess utánuk azoknak az embereknek, és ha eléred őket, mondd nékik, miért fizettetek gonosszal a jó helyébe? Vagy nem abból iszik-e az én uram, és abból szokott jövendőlni? Gonoszul cselekedtétek, amit cselekedtetek. És utolérte őket, és ilyen szavakkal szólt nekik. Azok pedig mondának néki, miért szól az én uram ilyen szavakkal? Távol legyen szolgáitól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek. Íme a pénzt, amit zsákjaink szájába találtunk, meghoztuk néked Kánaán földjéről, hogy loptunk volna hát urat házából ezüstöt vagy aranyat. Akinél megtaláltatik a te szolgáid közül, halljon meg az, sőt mi is szolgáid leszünk, uramnak. És mondta, most is legyen beszédetek szerint, akinél megtaláltatik, az legyen nékem szolgám, ti pedig mentek legyetek. És sietének, és lerakta kiki az ő zsákját a földre, és kioldotta kiki az ő zsákját. És keresgélt, a legnagyobbon kezdte, s a legkisebbiken végezte, és megtalálta a poharat a Benjamin zsákjában. Azok pedig meghasogatták ruhájukat, és kiki megterhelte a maga szamarát, és visszatértek a városba. Egy olyan történetet olvastam fel, ami mindannyiótok számára ismert, hiszen József történetét már szinte gyermekkorunktól kezdve halljuk, és nagyjából ismerjük. Mégis az egyik legkedvesebb történeteim közé tartozik. Nagyon-nagyon sok mindenre megtanított már életem során Isten ezen a történeten keresztül. Hogyha címet akarnék adni ennek a mai szolgálatnak, akkor talán úgy lehetne összefoglalni a mondani valómat, hogy senki sem tud úgy tanítani, mint Isten. Mindannyian ismerjük Józsefnek és az ő testvérének a történetét, és tudjuk azt, hogy ennek a történetnek ez a pici láncszeme, amit ma felolvastam, ez a néhány igevers egy nagyon apró, de nagyon lényeges láncszeme, amin megfordul a testvérek és a József kapcsolata, ami közel 20 évvel azelőtt szinte emberileg végérvényesen megromlott. Isten évek hosszú során tanítgatja Józsefet, ha jól tudom, 17 éves volt, amikor a száraz kútba dobják, majd eladják, és 30 éves, amikor a fáraó utáni első ember, tehát Egyiptom kormányzója lesz. Több mint 10 év telik el, és emberileg értelmetlennek látszó szenvedéseken megy ez a fiú keresztül. De hol indul el ez a dolog? Mindig úgy szoktam Bibliát olvasni, meg igén gondolkodni, hogy megpróbálom beleágyazni abba a történet sorozatba, amibe ezt Isten eleve belehelyezte. Nem szeretnék nagyon előre menni, hiszen nálatok ez nem szükséges, mert mindannyian jól ismerjük a történetet, de csak gondoljuk végig, hogy hogyan jutunk el idáig, ahova József eljut és a testvérei. Van egy apa, akinek van egy jó néhány gyermeke, de a legkedvesebb, a kedves asszonytól született József, akinek csinálta a díszes ruhát, szívéhez legközelebb áll, és ez a József álmodik. Többször is. Isten álmot ad neki, és József ezt megosztja a testvéreivel, akibe felébred a gyűlölet és az irigység, és elhatározzák, hogy megölik a saját testvérüket.
Azt kell mondjam, hogy szinte hétköznapi történet. Hogy mennyire nem számítanak a vérségi kötelékek, meg kell nézni egy hagyatéki tárgyalást. Amikor osztoznak a gyermekek a szülők fennmaradt ingóságain, megszűnnek a testvéri kötelékek. 50 forintért egymásnak esnek. A világ megváltozott, a városokat, a korokat másképp hívják, de az emberi szív ugyanaz maradt, mint akkor. A vérségi kötelékről nagyon-nagyon tanulságos mondani valót ad nekünk József és az ő testvéreinek az esete. És itt ez a láncem, amit most felolvastam, nagyon fontos dologra tanítja meg a testvéreket. Ha ez nem történik, ha Józsefnek a szívébe Isten ezt nem írja bele, hogy küldje a szolgáit és tetesse bele a Benjamin zsákjába ezt a poharat, talán soha nem áll helyre a testvérek szíve, soha nem állnak helyre ezek a testvéri kötelékek, és talán soha nem talál egymásra újra ez a család. Sokszor, amit mi nyomorúságnak, meg kemény isteni próbának tartunk, pontosan ez rejti a legtöbb áldást, és ezen fordul meg az életünk.
Nézzük most meg együtt, hogy milyen csodálatos tanítómester az Úr, és miket tanulhatunk most ezen a történeten keresztül. Megtanulhatjuk azt, hogy kicsoda Isten, és megtanulhatjuk újra és újra azt, hogy kik vagyunk mi emberek. Hogy mi lakik ő benne, és mi lakik mi bennünk. Az ember olyan testvérek, hogy naponta megfogadja, mint a rossz kisgyerek, amikor kikap, akkor ránéz az édesanyjára, és azt mondja, hogy jó leszek. És mi ugyanezt csináljuk Istennel. Uram, csak még egyszer bocsáss meg, és én jó leszek. És nem leszek jó, mert másnap és harmadnap kezdem újra és újra. És Isten kegyelme újra és újra befedez mindent. Mit tanult meg József korai ifjúságától fogva a fáraó mellé való felemeltetéseig? Először is azt, hogy mi lakik ő benne, milyen az ember, és ahogy már az előbb említettem, ezen a nagyon-nagyon borzalmas szörnyű leckén keresztül tanulja meg, hogy a vérségi kötelék néha mennyire nem elég semmire. Eszembe jutott készülés közben, hogy ahogyan eladják a testvérei őt, gondoljatok csak előre a történetben, visszafelé, amikor kimegy József a testvérei után, és eldöntik, hogy jó, akkor nem öljük meg, beledobjuk a kútba, utána meg eladjuk. Amikor beledobják a kiszáradt kútba, azt írja az írás, és ezen döbbentem meg a legjobban, azt írja az írás, hogy a testvérek fogják és leülnek kenyeret enni. Most csak gondoljatok bele. A testvérük kiabál a kútból, mert hát gondolom, hogy nem ment ez csendben, ők pedig leülnek és esznek. Hogy mi lakott ezekben a testvérekben, hogy annyira gyűlölik az ő atyuk fiát, hogy az ordibál a kútból, segítségért könyörög, ők pedig ülnek és esznek, mint aki jól végezte a dolgát. Utána pedig kiagyalják, hogy belenyomkodják a vérbe a ruháját, és hazaviszik az apjuknak. És ezen a történeten keresztül írta Isten a szívembe azt, hogy gondoljuk végig, mit szenvedhettek ezek a testvérek. Hány éven keresztül hordoznak egy hazugságot, amit nem kellett volna? Hány éven keresztül néznek úgy az atyuk szemébe, hogy tele vannak hazugsággal, miközben Józsefről semmit nem tudnak? És a legnagyobb kegyelem az, hogy közben Isten teszi a dolgát. Úgy van ez, mint amikor a kisgyermekünket letesszük aludni, és utána mi tesszük a dolgunkat, hogy a másnapja is ugyanolyan zökkenőmentes legyen. Amiről ő semmit nem tud. Mi szőjük a terveinket, próbáljuk irányítani az életünket, és közben Isten teszi a dolgát. Testvérei irigységből tehát kútba dobják, és lelkiismeret fürdelés nélkül eszegetnek. Mennyire igaz az ige szava, testvér testvér ellen, apa fiú ellen, anya lánya ellen támad. Kegyetlen lecke volt ez József számára arról, hogy milyenek ők, mint család. Hogy eszembe jutott, hogy nem véletlenül értékeli át Jézus a vérségi kötelékeket, amikor azt mondja, hogy ki az én anyám, és ki az én fitestvérem. Ki az én testvérem, és ki az én anyám? Az, aki cselekszi az én atyám akaratát.
Sokszor az, aki melletted ül, lehet, hogy közelebb áll hozzád, mint az, aki ezt hazamégy. Mert ez így van. És nekem ez a történet többek között ezért is nagyon tanulságos, mert Isten átírja, az életünkre szabja azokat az igazságokat, amiket az igéjén keresztül ránk bíz. Aztán jön a következő lecke, Potifár felesége és a börtön, ahová Józsefet alaptalan vádak alapján beledobják. Éveket tölt ott, emberileg, látszólag értelmetlenül, és emögött a dolog mögött is ott van, mint mindig Isten. Isten akkor cselekszik sokszor a leghatékonyabban, amikor hallgat. Amikor nem szól semmit, csak cselekszik szépen, csendben. Nagyon-nagyon nehéz megélni és megtanulni, hogy az Isten órája a világon a legpontosabb. Nem siet, de soha nem késik el. És amíg József szenved, addig Isten formálja a szívét, mert ő rá is igaz volt, meg rád is, meg rám is, hogy az a tervem veletek, hogy reményteljes jövőt adjak nektek. A reményteljes jövő pedig csak úgy lehet, ha Isten olyanná formál, mint amilyennek a születésünk előtt elgondolt. Amikor pedig a világra jövünk, ez nem így van. Isten úgy tervezte az emberi életet, hogy azt meg kell találni. Senkit sem a születésekor, senkit sem a keskeny út bejáratánál tesznek le. Arra rá kell találni. És József úgy tudott erre rátalálni, hogy éveket tölt el alaptalan vádak alapján a Potifár felesége miatt egy börtönben. Isten útjait bizony emberi elme nem fürkészheti ki. Sokszor kérdezzük Istent, egy nagyon gyakori kérdés az, hogy miért? Miért, Uram, miért? Meg miért pont én? Mert miért pont most? És miért pont velem? És Isten pedig csendben formálja, gyúrja az életünket. Ami nekünk sokszor fájdalom, ami nekünk sokszor nyomorúság, meg könny, az az ő szent kezében terv, meg áldások sorozata. Amit mi sokszor csak sokkal később, évek múltán értünk meg, ami ellen most zúgolódunk, sokszor abból születnek a legnagyobb áldások. Később pedig szégyenkezve valljuk meg, hogy te sokkal jobban tudod, Uram, mint én. Legyen ezután is úgy, ahogy te azt jónak látod, még akkor is, ha az nekem nem tetszik. Vagy kellemetlen, vagy fáj. Van a József történetében egy mondat, ami végigvonul az egész történeten, és meghatározza a József életét, és ezt az egész mondani valót, az pedig így hangzik. Összesen 4 kis szó, és Isten Józseffel volt. Isten Józseffel volt. A kiszáradt kútban is, a börtönben is, a fáraó udvarában is, és itt, ebben a történetben is. Isten írta József szívébe azt az ötletet, hogy ezt tegye az ő testvéreivel. Mindig a szorongatások közepette jön ki az ember szívéből az, ami benne van. Amikor minden rendben van, az ember úgy tud viselkedni, megtanulta. Amikor jönnek a próbák, meg a nehézségek, meg a szorult helyzetek, akkor az jön ki, ami ott belül van. Ha megvágom az ujjam, akkor vérzik, mert az van belül. Ha eltöröm a mézes üveget, az ömlik ki belőle, mert az van belül. Isten tudatni akarta ezekkel az emberekkel, hogy mi lakik a szívükben. Mi történt ez alatt a 11 nehány év alatt? Mi lett ezekből a gyilkos, önimádó, becsvágyó testvérekből, és mi lett Józsefből a fáraó udvarában? És ez a kimondhatatlan áldás, hogy Isten Józseffel volt, ez nem csak az övé. 2000 évvel ezelőtt kaptunk egy megmásíthatatlan ígéretet, és idézzük is sokszor egymás közt, meg a szószéken nagyon sokszor halljuk. Azt mondta Jézus, íme én ti veletek vagyok. Minden napon a világ végezetéig. Isten Józseffel volt, Jézus meg azt mondja, hogy én meg minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Rácsodálkoztam, testvérek, a szolgálatra való készülés közben, hogy Isten tervei milyen aprólékosak, milyen fantasztikusan kidolgozottak, hogy illeszkedett bele ebbe a parázna Potifárné, hogy illeszkedett bele a sütőmester és a pohárnok, a gonosznak látszó, mégis nagyon emberien viselkedő testvérek, a cifraruhában tetszelgő, apja szeretetében fürdőző, elkényeztetett József, hogy milyen pontosan ki volt ez dolgozva, hogy hogy illeszkedett bele ez a ezüst pohár, a testvérek félelme, amiből megszületik végre ez az őszinteség. Hogy mindent milyen végtelen türelemmel és értünk égő szeretettel csinál az Isten, az megdöbbentő. Hogy velünk ellentétben ő sohasem kapkod, ráér az Úr. Fantasztikus dolog, Isten ráér. Van egy egész emberi élet arra, hogy csodálatos dolog szülessen belőle, ha hamarabb nem értjük meg. Józsefet 11-néhány évünk keresztül tanítgatja, érleli és vezeti. Ha akkor ott, amikor utána megy a testvérei után, gondoljuk végig, alkalmas lett volna ő arra, hogy a fáraó szekerére üljön, és irányítson egy birodalmat? Nem. De mikor már meggyúrja az élet, mikor megpróbálja Isten, akkor egyszer csak alkalmassá válik arra, hogy alázatosan vezessen egy birodalmat. Hogy éhező embereket tartson, lakasson jól, tartson el. És hogy úgy tudjon a testvéreire nézni, hogy már nincs benne gyűlölet, nincs benne bosszúvágy. Évek telnek el, mire ez a szív eljut idáig, hogy már szeretni tudja őket. Elérkezik az idő, hogy a testvérek is egy életre szóló dolgot tanuljanak meg. És ebben eszköz József ezüst pohara, amit beletesznek Benjamin zsákjába. Emberileg ezt lehetne nagyon rossz tréfának nevezni, de József terve mögött a legnagyobb tanítónak a keze van. Egyébként figyeljétek meg, végig gondoltam készülés közben, hogy mennyire igaz, hogy mindig a saját eljárásainkban részesülünk. A testvérek eladják Józsefet. Évekig élnek úgy, hogy hazudnak az apjuknak, le tudnak nyugodtan feküdni, élnek, mintha mi sem történt volna. És aztán eljön az idő, amire nem is számítottak volna, ami Isten tervébe benne volt, de ők nem gondoltak ezzel, hogy egyszer csak éhínség tör ki Kánaánban, és fel kell menni Egyiptomba. És álmukban nem gondolták volna, hogy az az ember, aki majd a gabonát adja nekik, az nem más, mint a gyűlölt testvérük József. És hogy a saját elbánásukban részesülnek, és elönti a szívüket ugyanaz a félelem, ami Józsefet öntötte el ott a kútban, meg a próbák között. Hogy egyszer szint kell vallaniuk, hogy kiderül minden hazugság. Mikor József egyik udvari embere utána megy a hazafelé tartó testvéreknek, és Benjamin zsákjába rejti a poharat, akkor lesznek nyilvánvalóvá az emberi szívnek a gondolatai. Isten a szívükbe szent szomorúságot teremt. És olyan kínzó lelkiismeret furdalást ad, hogy amikor végig gondolják az életüket, ránéznek a kicsi Benjaminra, eszükbe jut az idős apjuk, aki milyen fájdalommal engedte el velük ezt a gyermeket, eszükbe jut József, akiről semmit se tudnak, és eszükbe jut az a szörnyű hazugság, amit évek óta hordoznak, és lepereg előttük az egész élet, és eljutnak odáig, hogy a mi gonoszságunk miatt ér utol bennünket ez a veszedelem. És ebben van, testvérek, az áldás. Amikor az ember eljut odáig, hogy miattam, helyettem és érettem történik minden. Hogy a kereszt azért állt a Golgotán, hogy Isten ezt az egészet azért csinálja végig velem, mert az az egész miattam, helyettem és érettem van. Mert rám is igaz az, hogy és Isten velem van minden nap. A balgaságaim, a botladozásaim, az a hazugságaim, a rejtett bűneim, és az a pici Isten iránti szeretetem ellenére is, ami bennem van. Isten nem fordult el tőlem. Sőt, Isten olyan jó, hogy még a görbe utaimat is visszamenőleg is képes egyenessé tenni. Hogy igaz rám is az, amit József mond, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Benjamin alaptalan vádak alapján veszélybe kerül, és akkor a testvérekbe eljön az idő, mikor cselekszenek, és őszintén. Gondoljuk csak végig, Mi lenne a másik megoldás? Lehetne azt csinálni, amit 10 évvel ezelőtt Józseffel. Nem nagy ügy, a fáraó embere egyedül van. József embere egyedül van. Hát üssük agyon, ássuk el, adjuk el. Sokan vagyunk, ő meg egyedül. Hát úgyse derül ki, mi történt. Elkaparjuk itt a sivatagba, aztán majd csak lesz valahogy. De nem ez történik. Mert az emberi szívben Isten eléri, amit akar. És ezek az emberek azt mondják, hogy na itt a vége. Most már nem akarunk hazudni tovább. Együtt mennek vissza a fáraó udvarába. Testvérek, abban az időben volt egy törvény. Ez a pohár jelentéktelennek tűnik, de volt egy törvény, ami szerint, ha valakit ilyen jellegű lopáson érik, azt kétféle büntetést kapott. Nem volt harmadik. Az egyik a halál. Vagy ha megkegyelmeztek, a kegyelem azt jelentette, hogy életfogytig tartó rabszolgaság. Ott nem volt más. Csak ez a két lehetőség. Vagy azonnal megölték, vagy élete végéig ott maradt rabszolgának. És mégis a testvérek már nem azt a variációt választják, amit egykor, hanem az őszinteséget és az egyenes utat, és fogják és visszamennek József udvarába, pedig tudják, hogy mi vár rájuk. Ki merné azt mondani, hogy mindezek mögött nem Isten hatalmas keze van. A testvérek szíve végképp összetörik. Azt hallottam egyszer egy szolgálatból, hogy az ugar nem terem, csak ha feltörik. Azt fel kell ásni, fel kell szántani. És amikor az összetört, na abban már lehet vetni. A testvérek szívét összetöri Isten, hogy használni tudja. Hogy kijöjjön belőle minden rejtett nyomorúság, ami miatt nem volt benne élet. Hatalmas leckét kapnak József testvérei, mikor képesek kimondani, bizony vétkeztünk, és ezért következett ránk ez a nyomorúság. Tudjátok, hogyha az ember hibát követel, vagy egymás ellen haragunk van, tudjátok, kinek a legnehezebb megbocsátani? Önmagunknak. Önmagunknak. Gondoljátok végig. Önmagunknak. Hogy miért csináltam? Hogy miért nem mondtam? Miért nem szóltam akkor, amikor? A legnagyobb dolog, ha magadnak meg tudsz bocsátani. Amikor képesek ezt kimondani, akkor gyógyul meg az életük. Amikor az emberi szív összetörik, na akkor kezd el látszani a kiút. Akkor kezd látszani az alagút vége. Isten ebbe a ökölbe nem tud ajándékot tenni, csak ha kinyílik. A hazug szívvel nem tud mit kezdeni, csak formája megvárja, míg kiömlik. Hogyha azt figyeltem meg, testvérek, hogy amikor nem véletlenül írja az ige azt, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, és higgyétek el, hogy ez így van. Sőt, egyszer azt olvastam egy állítatos könyvbe, én kipróbáltam. A gödörből a legkékebb az ég. Nálunk egyszer gödröt ástak, csinálták az udvarunkba a kutat, és én voltam olyan lelkes, és belemásztam. Testvérek, tényleg. A gödörből a legkékebb az ég. Amikor a legkellemetlenebb helyzetekben vagyunk, amikor csattog a vihar, meg villámlik, akkor hullik olyan eső a földre, amiből növekedés lesz. Amikor összetörik egy szív, abból lesz új élet. Addig nem. Azt mondja az ige is, hogy az erőtlenségemen tud Isten újat kezdeni, és tényleg így van. Amikor mindenki azt gondolja rólam, hogy gyáva vagyok, hogy nem látok kiutat, hogy erőtlen vagyok, és amikor én eljutok odáig, hogy méltatlan vagyok, na akkor jön Isten. Amikor már nincsenek tervek, mikor már nincsen az a nagy okos eszem, hogy merre tovább, hanem engedem, hogy Isten cselekedjen, akkor történnek nagy dolgok az életembe. Azt mondja József a testvéreinek, a ti megmaradásatokért küldöttel engem Isten előttetek, hogy műveljem a ti megmaradástokat a földön, és hogy megmenthesselek titeket. Értitek ezt a mondatot? Nem azt mondja nekik, hogy gyáva népség, ugye? Megkaptátok a magatokét. És megkaptátok azt, amit velem csináltatok 11 néhány évvel ezelőtt. Most mit csináljak veletek? Most halál vagy rabszolgaság? Hanem azt mondja, hogy áldott legyen az Isten, aki hagyta, hogy eladjatok, mert akkor nem lennék itt. A ti megmaradástokért küldött el engem Isten, hogy műveljem a ti megmaradásotokat, és hogy megmenthesselek titeket. És ez a mondat kicsit másképp elhangzott 2000 éve valakinek a szájából, szinte majdnem ugyanígy. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. A főpapok gonoszsága, a bűneink, minden, ami odaszögezte Jézust a fához, az azért volt, hogy beteljesedjen rajtunk az ige, hogy a ti megmaradástokért küldött el engem Isten. És tényleg azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Nem nyomorgásra, nem bánatra teremtett az Isten, hanem a földi élet bajain túl is, azért, hogy lásd a mennyet, hogy életed legyen, és bővölködj. Megnéztem az eredeti szövegbe, a bővölködés azt jelenti, mint amikor a poharat öntöd és túlcsordul. Többet ad Isten, mint ahogy gondolnád. Többre teremtett, mint amit valaha álmodni mertél volna. Még ha most ezt nem látod, akkor is. Többet akar Isten veled elérni, mint amit bárki más mond rólad, vagy amit te valaha is hinnél magadról. Az a csodálatos, hogy Jézus azért szeret olyan nagyon, mert ő azt is látja, amilyen majd ezután leszel. Senki nem hisz úgy benned, mint ő. És olyanok vagyunk, mind mi is, mint József testvérei. Ahogy a legelején mondtam, a körülmények megváltoznak. Másként hívják a városokat, másként hívják az embereket, de a szívem nem változott. Ugyanolyan rossz, és ugyanolyan kegyelemre szorult, mint akkor azoké az embereké. Sok-sok szívet jellemez az Isten iránti cinizmus. Születnek a filozófiák. A teológián a legjobban azt a tantárgyat gyűlöltem, aminek az volt a neve, hogy Biblia kritika. Most gondoljátok végig, Biblia kritika. Nem szeretném kritizálni a Bibliát, nekem jó így, ahogy van. Az egész életem kevés rá, hogy befogadjam. Nem változott az emberi szív. Egy bántó szóra, mondatok halmaza a válasz. Egy ütésre ökölcsapások sorozata a felelet. Majd én megmutatom. Mint Józsefet a testvérei, mi is ugyanúgy áruljuk el egymást és Istent. Ugyanúgy rejtegetjük a bűneinket évekig vagy évtizedekig. Nem baj, csak senki ne lássa, hogy Isten látja, vagy mit szól hozzá, hát ő úgyse jön ide, és úgyse mondja el, nem pletykálja el senkinek. Lényeg, hogy egymás előtt éljünk, ahogy tudunk. És egyszer csak elérkezik a kegyelem az életünkbe, amikor ez már nem elég. Boldog az, aki ki tudja mondani, hogy a Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megkeresse és megtartsa a bűnöseket, akik közül első vagyok én. Akik közül első vagyok én. Az a lélek és az az ember szív, aki teljes tudatában van annak, hogy megérdemli a kárhozatot, és álszentség nélkül őszintén ki tudja mondani, hogy miénk az orcánk pirulása, azt tudja Isten kegyelmét megérteni igazán. Én, nekem az a kívánságom, hogy ez a történet, amin most nagyon röviden végigmentünk, adjon a szívünkbe olyan indulatot, meg látást, hogy tényleg őszintén gondolkodjunk el azon, hogy kik vagyunk mi, mi telik tőlünk, és mekkora kegyelemben élünk, ahogy a Biblia mondja, valóban bizonyságok fellegében élünk. És milyen Istenünk van, és mit tehető értünk. És amikor nagyon elég, és nagyon fáj valami, meg nagyon nem bírom, akkor jusson eszünkbe az a mondat, amit Jézus Krisztus mondott, én azért jöttem ebbe a világba, hogy életetek legyen, és bővölködjetek.